Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Hol a határ című sorozatunknak, ez a 11. előadása. És mint tetszenek látni itt augusztus 29-ig, tehát a nyár végéig még a 18. témáig is el fogunk jutni. A mai témánk az, hogy hol a határ a leleményesség és az ügyeskedés között. Ugye ez is egy alapkérdés az emberi életben, és gyerekkorunktól fogva olvastattak velünk meséket, és hallgattunk meséket, és a mesékben nem csak az igaz szokott győzni, hanem az igaz jó ember általában leleményes is. Mindannyian őrizgetünk ilyen emlékeket, hogy mennyire szurkoltunk a jó és az igaz sikerének, aki azonban feltalálta magát az élet bizonyos helyzeteiben. Tehát nem csak erkölcsileg helyes utat követett, hanem talpra esett is volt. Azonban a mesék, amelyeket nagyon jól tudunk, hogy tulajdonképpen az ókori mitoszokból és mondákból erednek, illetve a népek legősibb hagyomány világából dolgozták fel ezeket, szóval ezekben a mesékben nagyon sokszor keveredik ez a két dolog, a leleményesség és az ügyeskedés. Szinte észrevétlenül a határ átlépés tanúi lehetünk akkor, amikor egy-egy mesehős már tiltott eszközökkel is, de hát ugye a jó ügy érdekében olyan dolgokat eszel ki és tesz, amelyekkel nem tudunk talán teljesen azonosulni abban a pillanatban, de mivel a jó ügy sikeréért szurkolunk, ezért úgy látjuk, hogy végül is ez célra vezető volt. Ugye, amikor aztán az ember középiskolába jut, akkor a leleményes Odüsszeuszról hall, és elolvastatják az Odüsszeiát. Ugye, és ebben is miről van szó, az Iliászban is, meg az Odüsszeiában is, egy olyan emberről, aki egy cselt kieszelve egy régi, hosszantartó háborút megold, és ugye a falóval beveszi Tróját, illetve aki mindenféle nehézségéből az életnek kivágja magát. Most ezek a történetek és ezek az erkölcsi tanítások úgy észrevétlenül az emberbe beleívódnak gyerekkorától fogva, ifjúkorától fogva, és úgy az, hogy a felnőtt világban a leleményesség és az ügyeskedés között megint úgy elmosódnak a határok, és az ügyeskedés sokszor csalásba megy át, és erkölcsileg nem helyes utak járásába szinte észre sem vétetik az ember szeme előtt. Ezeknek a történeteknek és ennek az erkölcsnek talán a legrosszabb hatása az, hogy az emberbe azt ülteti bele, hogy az ember csak magára számíthat az életben. Ugye, tehát mondjuk a meséknek nagyon sok hátulütője van, amellett, hogy épületes erkölcsi történetek is, de nagyon sok hátulütője is van a meséknek, csak egyet hadd említsek ezt, hogy az ember csak magára számíthat az életben. Ha nem vagyok elég leleményes, ha nem vagyok elég fürge, ha nem vagyok elég talpra esett, akkor háttérbe szorulok, és ez az embert szinte ráneveli arra, hogy az életben azért ügyeskedni, sőt, csalni is kell, hogy az ember érvényesüljön. És mondom, hogy ennek a legfélelmetesebb következménye az, hogy az igazi őszinte Istenbe vetett bizalom és hit elől veszi el a helyet, mert ha az ember csak magára számíthat és magának köszönhet mindent, akkor milyen szükség van Istenre, aki látja az ember életét, látja az ember problémáit, de úgy tetszik, mintha nem tudna vagy nem akarna segíteni. Az embernek magának kell megoldania a kérdéseket. Mielőtt rátérnék ennek a témának a bibliai kifejtésére, három verset hallgassunk meg a magyar irodalomból, olyan verseket, amelyeket talán nem sokat szoktunk hallani, és talán nem is olyan előadásban, amelyben most megszólalnak. Budapesten a főváros hirdetett versmondó versenyt, és ez a versmondó verseny most a végéhez közeledik, éppen vasárnap lesz a döntője, amelyen minden kerületből az első 2-3 gyermek tovább jut, és összeméri majd az erejét. Én egy ilyen versmondó versenyen Kispesten vettem részt, és elhívtam, és örülök, hogy el is jöttek a második, harmadik, negyedik osztályos gyerekek, akik éppen olyan verseket fognak előadni, amelyek a mai témánkba vágnak bele, és éppen egyetlen egy irodalomból, a magyar irodalomból, három klasszikus nagy költőnktől, Vörösmartitól, Petőfitől és Szabó Lőrinctől. Az első vers régen antológia darab volt. 1841-ben írta Vörös Marti Mihály a Petike című versét. Teljesen újszerű volt akkor a magyar irodalomban, és mind a mai napig az, egy leleményes kisgyerek, aki ki akarja harcolni az életben azt, amit ő el akar érni, ezért búskomor, ezért duzzog, ezért akarja, hogy foglalkozzanak vele, majd kiderül, hogy milyennek a möge, és milyennek a hajtórugója. Minden esetre Vörös Marti ezzel a 41 éves korában írt kis gyermekverssel a gyermeki léleknek csodálatos ismerőjének bizonyult, és máig mondom egyedülálló darab a magyar irodalomban. Rábízom az előadóra, meg önökre majd, hogy nyomon kövessék ezt a feszült történetet, amelyet tehát Vörös Marti Petike című versét Mészáros Glória fogja előadni, ő második osztályos tanuló. Kérlek, Glória!
Vörös Marti Mihály Petike. Bús mogorván ül Petike. Ha, ha, ha! Péter és Bú, a mentőben mi baja? Anyja kémi hűszemekkel, jó öreg. Azt gondolja, fiacskája tám beteg. Kell Galuska, Peti fiam, eszele. Dehogy eszem el vele. Kell bor, édes szép fiacskám, iszol-e. Dehogy iszom ki vele. Kell egy sarkancsú csizmádra, Petikém. Kalpagodra tol, s mentédre ókaprém. Mit nekem tol, mit nekem prém sarkantyú, ha szívemben, mint a róka rágabú. Kell egy könyv, a szomszéd könyve Biblia. Mit nekem könyv, a beszéd, mint Szófia. Egy barátom van nekem csak, a halál. Azt tudom, hogy innen-onnan lekaszál. Az egekre, Peti fiam, meg ne haj! Annyi benned a sóhajtás, mint a raj. Átidézném tán Juliskát, láthatnád? Szól mogorván Péter úrfi, hol van hát? Ármány adta Péter kéje, hát még mi nem volt a bibéje, sem kalapja, sem mentéje, sem a sarkantyú zenéje. Nem kell neki rókamája, sem a szomszéd bibliája, nem kell neki borgaluska, de bezzeg kell a Juliska. Bár negédes és hamiska, de vidor, szép és piroska, sem ehetnék, sem ihatnék, csak Julcsával nyájaskodnék. Ej, Petikém, szép fiam, hát ez a baj. Gondom lesz rá, hogy nagyon nőj, s meg ne hagy, most takarod iskolába, rossz fiú. Meg ne lássam, hogy bigyereksz, félre bú, iskolában a Juliskát elfeled, Isten élted, 10 év múlva elveheted.
Hát ez a magyar irodalomnak valóban legelső, és talán máig felülmúlhatatlan ilyen tárgyú verse. Ez adott aztán ihletett Petőfinek is egy hasonló zsánerű vers megírására. Petőfi és Arany barátságát az is jelzi, hogy Petőfi a megszülető első aranygyermekről is, Arany Lászlóról, a későbbi népdal és népmesegyűjtőről, költőről és íróról is verset írt. Előadja a verset Tóth Bálint, harmadik osztályos tanuló.
Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te! Hallod-e? Jel ide, jel, ha mondom, rontom, bontom. Ülj meg itten az ölemben. De nem otszanj, mert különben megtalállak csípni. Így, ni, ugye fáj? Hát ne kiabálj. Szájadat beted, s nyisd ki füledet. Nyisd ki ezt a kiskaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarkalepke kismese, szállj be Laci fejbe. Volt egy ember nagy bajúszos, mit csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vederbe. kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? Vagy ihatnék? Nem biza. Telt vederre a kezében, a mezőre ballag szépen. Ott megállt és körülnézett. Elnye vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot? Hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falutornyát? Hisz azon meg nem sokat lát. Vagy tán azt az embert, ki a motta kendert áztatóba hordja? Arra sincsen gondja. Mire van hát, e bugattát? Már csak megmondom, hogy mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni? Nini, ott az ürge hűmifürge mint szalad. Pillanat, s oda benn van, benn a lyukban. Ami emberünk serest, oda nyargal egyenest, a lyuk mellé s beleönté a vedervizet. Torkit tele lett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték. S mostan itt van karjaimban, mert te fürge, pajkos ürge, te vagy Laci, te bizony.
Ugye a Leleményes Petikétől most a Leleményes költőkig jutunk el, és az utolsó költő Szabó Lőrinc, akinek a Szél meg a Nap című versét Kis Lilla negyedik osztályos tanuló mondja el.
Szabó Lőrinc, a Szél meg a Nap. Licskes, lucskos öreg bácsi, húj, húj, én a Szél vagyok! Kék udvarban seprőjével megkergette a napot. Szél mondta, húj, húj, húj! Nap mondta, búj, búj, búj! Szél kergette, utólérte, jól megverte a napot. Megkergette, utólérte, jól megverte, összetörte. Kék udvarból kiseperte, kendőjébe bekötötte. Mondjátok meg, hová tette? Zsebre tette a napot. Zsebre tette? Zsebre ő! Azért van most rossz idő.
Köszönöm szépen a gyermekeknek az előadását. Láttuk, hogy a leleményes gyermektől a leleményes költőkig ívelt itt a pálya, és ennyi bevezető után most hadd térjek rá ennek a témának a bibliai kifejtésére. Tehát nyugodtan gyerekek, ha szeretnétek elmenni, akkor. Köszönöm szépen a közreműködéseteket. Igen. Hallgatók, tehát akkor tegyük fel a kérdést, hogy mit mond a Biblia a leleményességről? Tehát arról, hogy az emberi életben fontos-e az a helyzet felismerés, az önmagunk feltalálása akkor, hogyha a Biblia szerint eredendően Isten bennünket hitre vált meg, tehát arról, hogy ő benne bízzunk, hogy hozzáforduljunk. Szeretnék bevezetőleg említeni egy verset. Lehet, hogy táblánk is lesz, meg vetítővásznunk biztos lesz, de most még nincsen, nem tudtam felírni a Biblia verseket. De egy rendkívül fontos kijelentést lehet olvasni Prédikátor könyve 9. fejezet 22. versében. Ez a következőképp hangzik, tehát Prédikátor 9.22. A bölcs embernek szíve az ő jobb kezénél van, a bolondnak pedig szíve bal kezénél. Ugye milyen érdekes bibliai ige és mondás ez, hogy a bölcs embernek szíve az ő jobb kezénél van. Tehát amit az ember hisz, amit az ember elfogadott, amire az ember ráteszi az életét, annak a kivitelezésében ne torpanjon meg, ne ismerjen akadályt. Amit az ember elfogad és belül igaznak tart, ott ne legyen akadály, ne legyenek olyan körülmények, amelyek egy idő után meghátráltatnak bennünket, hogy mégse tesszük azt, amit jónak láttunk és jónak elfogadtunk. Ebből az egyetlen egy Biblia versből is világossá lehet számunkra, hogy a Biblia szerint alapvető az ember életben a hit, és a hit által való megjobbulás, megigazulás. De a gyakorlati életben nagyon szorosan ehhez társítja a Szentírás azt, hogy egy keresztény ember is legyen határozott, legyen bátor, legyen talpraesett, igen, legyen leleményes. Leleményességre nem lehet törekedni, mert ha valaki leleményességre törekszik, majd látunk erre is életpéldákat, hogy sajnos előbb-utóbb ügyeskedő lesz. De hogyha valaki arra törekszik, hogy amiben ő meggyőződött, amit jónak lát, amit igaznak lát, hogy azt meg is valósítsa az életében, akkor nem fog megijedni akadályoktól, emberek megszólásától, körülményektől, hanem használja az eszét a jó értelemben, az Isten felügyelete alatt, úgy, ahogy itt mondja a Biblia vers, hogy a bölcs embernek szíve az ő jobb kezénél van, és a bolondoknak pedig szíve a bal kezénél. És ezzel kapcsolatban rögtön fölvetnék egy másik kérdést is, hogy a Biblia szerint tanít-e Isten a leleményességre? Tehát vannak-e ilyen történetek a Bibliában, hogy maga az Isten kérte számon azt hívő emberektől, őt követő emberektől, hogy az életben feltalálják magukat, hogy ügyesek legyenek, tetrekészek legyenek, szóval egy szóval, hogy leleményesek legyenek. Aki ismeri sorozatainkat és szokta a könyveinket, kiadványainkat vásárolni, azoknak biztos feltűnt, hogy ebben a negyedében Józsué könyve a témánk. Minden negyedében más bibliai könyvet tanulmányozunk, és éppen az elmúlt héten foglalkoztunk Józsué könyve 8. fejezetével, amelyben éppen egy ilyen történet volt, amit itt mutatni is szeretnék a térképünkön. Ugye arról szól ez a fejezet, hogy miután Józsué vezetésével az izraeliták elfoglalták Jerikót, és Jerikó elfoglalása az mondjuk egy hitbeli cselekmény volt, ugye 6 napig kellett némán körbejárni a várost, a 7. napon 7-szer kellett körbejárni, megfújni a trombitákat, maguktól omlottak le Jerikó falai, tehát itt a bátor hadvezérnek, Józsuénak, de a hadseregnek se volt semmi része, ami az emberi részt illeti, hanem itt hitből kellett megcselekedni azt, amit Isten mondott. Miután elfoglalták itt Jerikót, azután került sor egy sokkal kisebb városnak, Ainak az ostromára, és ennek az Ainak az ostroma balul ütött ki először. Nemhogy nem tudták elfoglalni a várost, hanem csúfondárosan meg kellett, hogy futamodjanak, és utána a 8. fejezet mondja el, hogy Ait hogyan foglalták el a zsidó csapatok Isten tanácsolása alapján. És itt nagyon jó a térkép, mert ahogy látjuk, hogy hol vannak ezek a helyek, ugye, tehát itt van Jerikó, itt van Ai és itt van Bétel, tehát nyugati, kicsit északnyugati irányba vonultak itt a hadak. Ugye Isten a következőt parancsolta meg, hogy Ait se ostrommal foglalják el, hanem így mondja a Szentírás, hogy lest vetve, tehát csellel. Tehát Isten igényelte azt, hogy Józsué is, meg a nép is meghallgassa az ő tanácsát, és itt a leleményességre helyezte Isten a hangsúlyt. Tudnélik, Ai és Bétel egymás közelében fekvő két város volt, az egyiknek 12 000 lakosa volt, a másik is körülbelül hasonló lehetett. Nem tudjunk egészen biztosan ezekről a helyekről, mert teljesen megsemmisültek, és a régészeti ásatások nagyon sovány eredménnyel jártak. Mindenesetre Isten azt mondta, hogy a fővezér Józsué két részre kell, hogy ossza az egész tábort, az egész hadsereget. Ugye először is sokkal nagyobb volt a hadsereg, mint az első ostromkor, akkor 2-3 000 ember ment, most meg több mint 30 000, és meg kellett kerülniük a várost, és az először a lestvető résznek kellett nyugati irányba letáboroznia. Utána Józsué ott személyesen nézte meg a hadműveleteket, a letáborozást. Józsué visszatért, ugye együtt aludt akkor ott a táborral, visszatért, és északi irányból állította fel a másik hadtestet, tehát északról és nyugatról. És akkor, amikor elkezdődött az ostrom, akkor az északi rész hadserege megfutamodott. És ez arra engedett következtetni az Ai belieknek, hogy a zsidók újra csúfondáros kudarcot vallanak, úgyhogy kijöttek a városból, és üldözőbe vették őket. Tehát kicsalogatták őket tulajdonképpen a városból. És akkor, amikor ez megtörtént, és már nagyon elhagyták a várost, akkor a másik hadsereg rajtaütött a szinte elnéptelenedett városon, felgyújtották, és akkor vették észre az Ai beliek, hogy két tűz közé kerültek. Tehát figyeljük meg, hogy egy ilyen háttéren, hogy először Jerikót a hit által foglalhatták el, és teljes Istennek való engedelmességgel, itt Isten egy másfajta engedelmességet kért az emberektől, és ennek a másfajta engedelmességnek az alapja az volt, hogy az ember igenis az életben tanulja meg a leleményességet, tanulja meg az ügyességet, tanulja meg azt, hogy sokszor nagyobb vérontás nélkül, mint ebben a helyzetben, hogyan kell egy várost elfoglalni. És nagyon sok ilyen történetet lehetne említeni, még egyre hadd hívjam fel a figyelmet, Sámuel első könyve 14. fejezetében olvashatunk arról, hogy amikor Izrael csapatai a filiszteusokkal, tehát itt a földközi tengernek a keleti partján élő filiszteusokkal ütköztek meg, és Saul király sajnos szokás szerint megint nem találta az Isten akaratát, és teljes mértékben hát elcsüggett és kétségbe esett, akkor a fia hogyan vívta ki a győzelmet? Jonatánnak az ügyessége, a talpra esettsége hogyan szerzett győzelmet ebben az esetben? Úgyhogy csak az egyik fegyverhordozójával előre merészkedett, elbújt egy barlangba, utána kijött a barlangból, meglátta az előrsöket, beszédbe legyedett a filiszteus előrsökkel, és el lehet olvasni Sámuel első könyve 14. fejezetében, hogy egy embernek nem is közvetlen az isteni utasításra tett leleményessége, hanem nyilvánvalóan azért hit és ima által kiküzdött megoldása, hogyan döntötte el egy nagyszabású csatának a menetét. És nem is említem az ószövetségi történeteket tovább, általában ezek csata történetek, ahol a leleményességnek nagy szerep jut, de ezeket el lehet olvasni, és majd a kísérő lapunkon ezek rajta is lesznek, két hét múlva szeretném bepótolni az eddigi hiányainkat. Nem is említeném tehát tovább az ószövetségi történeteket, hanem egyből Jézusnak egy különleges példázatára szeretném felhívni minnyájunknak a figyelmét. És ez Lukács evangélium a 16. fejezetében található. Sokak által talán nem is értett példázat ez a hamis sáfárnak a példázata. Szeretném ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy Jézus példázatairól itt is kapható a termünkben egy csodálatos könyv, Ellen Gould White-nak a Krisztus példázatai című könyve, amelyben külön fejezet szól erről a, mondom, sokak által nem értett példázatról. Hosszú időkig küszködtem ezzel a példázattal én is, hogy miről is beszél itt Jézus, és miről is akar tanítani. Tehát felolvasnám az egész példázatot, mert rövid, Lukács evangélium a 16. fejezet első versétől. Mondta pedig az ő tanítványainak is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, és az bevádoltatott nála, hogy javait eltékozolja. Hívta azért azt, és mondta néki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek, mivel az én uram elveszi tőlem a sáfárságot, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. Ugye a bátus ókori mértékegység körülbelül egy olyan 37-40 liternek felel meg. És mondta néki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar így 50-et. Azután mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. Ez a kórus, ez is ókori mértékegység a bátusnak a 10-szerese, tehát körülbelül egy olyan 370-400 liternyi búzáról van itt szó, de természetesen ez beszorozva 100-zal. És mondta annak, vedd a te írásodat, és ír 80-at. És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert te világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Kedves hallgatók, itt, hogy félreértés ne legyen a példázat értelmezésénél, Jézus ezért mondta ezeket az utolsó sorokat is, hogy nem lehet szolgálni egyszerre Istennek és a mamonnak. Jézus itt nem a pénz szeretetre vagy az ügyeskedésre tanította a tanítványait, tehát nem arról van szó, hogy a rossz példa követésére bíztatta volna őket. Hanem elmondott egy képies történetet, aminek ugye az volt a lényege, hogy egy ember, aki hűtlenül intézte az ura javait, annak a szélére sodródott, hogy munkanélkülivé válik, hát hogyan fog megélni ezután. És ugye elkezdett gondolkodni, járatja az eszét, és kieszeli ezt a tervet, hogy az ura adósainak az adósságát leírja, tehát leenged az adósságból, hogyha majd az ura őt elbocsátja, akkor ezek az emberek hálából valamit adjanak neki, és befogadják őt. Tehát itt nem maga a történet az igaz, Jézus nem azt mondta, hogy ügyeskedjünk és csaljunk, de azt viszont mondta, hogy vegyünk példát arról, hogy mondja a példázat magyarázatában, hogy a világ fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál. Tehát, hogy a maga érdekében az ember mennyi mindent megmozgat, hogy valamit elérjen az életben. És sokszor tiltott eszközöket is igénybe veszünk mi emberek. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy ha a saját önző érdekünkben mindent megpróbálunk azért, hogy valami előnyt kicsikarjunk, ha a fennmaradásunk érdekében, meg az anyagi gyarapodásunk érdekében minden követ készek vagyunk megmozgatni, és akkor nem fontos idő se, pénz se, fáradtság se, hogyha magunkról van szó, akkor a keresztények miért nem mozgatnak meg mindent a jó ügy érdekében, az Isten ügye érdekében? Tehát mondom, nem maga a történet az igaz, hanem annak egyik összefüggése az igaz. Tudnék, az az összefüggése, hogyha az önző célokért mindent megteszünk, akkor az önzetlen célokért miért nem teszünk meg mindent, és miért fáradunk bele olyan gyorsan a küzdelembe és a harcba, és miért nem követjük a világ fiait, akik a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál, mert ők nem törődnek a fáradtsággal, az idővel és a küzdelemmel, amikor valamit el kell érni. Azt hiszem, hogy ez nagyon sok keresztény számára megszégyenítő példázat. De Jézus ennek is szánta, mert hogy is olvastam a példázat elején, hogy kinek mondta el ezt a példázatot? Ugye minden jézusi példázatot akkor értelmezünk helyesen, hogyha látjuk azt, hogy kinek szólt. Ugye a 16. fejezet első verse így szól, hogy mondta pedig az ő tanítványainak is. Tehát ez az úgynevezett hamis sáfár példázata, ez elsősorban a keresztényeknek, vagy magukat kereszténynek nevezőknek szól, vagy a Jézus tanítványainak szól, akik olyan gyorsan elcsüggednek, olyan gyorsan elfáradnak, jó ügy minden tekintetben fedhetetlen és igaz ügy képviseletében és szolgálatában. Míg az emberek a világban önző célokért szinte soha nem fáradnak bele a küzdelembe. És Jézus ezért mondta el ezt a példázatot, hogy igen, a hithez hozzátartozik a kitartás. A hithez hozzátartozik az álhatatosság, a hithez nagyon is hozzátartozik, hogy minden gondolatunkat megfeszítve a jobb kezünk legyen, a szívünk legyen a jobb kezünknél. És a hittől, egy hívő embertől elvárható az, hogy az életben minden, de mindent megpróbáljon azért, természetesen az Isten törvényei adta kereteken belül, hogy az Isten ügyét előre vigye, és az embereknek a tudomására el tudja juttatni az evangéliumot. Most ezek után, hogy láttuk azt, hogy tulajdonképpen Isten és maga Jézus Krisztus is így nevelt arra, hogy igenis az életben nagyon fontos a helyzeteknek, meg a szituációknak az átlátás, hogy feltaláljuk magunkat egy bizonyos helyzetben. Most vessük fel azt a kérdést, hogy hol lépjük át viszont a leleményesség és ügyeskedésnek a határát. Hol van az a határ, amit nem lehet átlépni, mert azon túl már a bűn területe következik. Ugye ezzel kapcsolatban egy jól ismert történetet szeretnék felidézni, de a jól ismert történetből talán egy olyan nem annyira ismert részt is szeretnék kiemelni, mert ha azt mondom, hogy a Bibliában ki az az ember, aki leleményes volt, de mindig, szinte mindig egy kivétellel átsúszott az ügyeskedés területére, és ez már visszataszító volt a jellemében és az életében, biztos sokan egyetlen egy névre gondolnak, akinek a neve is ennyit jelent magyarul, hogy ügyeskedő, csaló, ugye ez Jákob. Ugye Jákob akkor kapta ezt a nevet, amikor az anyaméből kijöve Ézsaunak, az iker testvérének a sarkát megfogta, és úgy jött a világra, és ezért adták neki a Jákob nevet, mert ez szó szerint annyit jelent, hogy sarkot megragadó. Felhívom különben ennél a kis mozzanatnál a figyelmüket egy különben elég, hát eszmeileg nem tiszta könyvnek az egyik fejezetének az elolvasására. 1988-ban adták ki Farkas Henriknek a Bibliai rejtélyei című könyvét, ami azért mondom, hogy eszmeileg nem mindig biztos, mert valamikor legendának, meg mesének minősít bibliai történeteket, meg lavírozik a tudománynak és a biblia olvasásnak a partjai között, és sokszor ilyen modern, ateista, tudományos elméleteknek ad alapot. De van benne egy nagyon jó fejezet arról, hogy világra jöhetette így egy gyermek, hogy a Biblia elmondja, hogy egy kisgyermek, ugye két iker, és hogy a másiknak a sarkát megfogja. Ugye sokan bírálják a Bibliát mind a mai napig azért, hogy miféle képtelenségek vannak a Bibliában. Hát például ilyesmi, hogy születik két gyerek és a Jákob, hát csak nem tudtad, olyan pöttöm kis ujja van egy csecsemőnek, hogy tudott az Ézsau sarkába marni, vagy sarkát megragadni. Hát orvosi könyvekből idéz, épp itt a jó ösztöne nem hagyja el a szerzőt, és azt mondja, hogy igenis van ilyen, sőt elmondja, hogy hány percig lehetséges ez, meg hogy az emberek hogyan fejlődnek ki a végtagja, hogy a végtagok csodákra képesek, tehát valóban ez lehetséges volt, hogy így jöjjön a világra, és ez nem legenda, vagy nem mese, vagy nem egy ilyen torz családi hagyomány. Azért adták Ézsaunak ezt a nevet, hogy Ézsau, ami ugye szőrös jelent, erről is van egy pár gondolat, hogy ma is nagyon ritka dolog, hogy valaki így jöjjön a világra, de megesik. Szóval egymillió közül egy emberrel megesik, hogy nem sima bőrrel jön a világra, hanem már egy kicsit szőrösen. És megesik ez is, hogy amit elmond a Biblia Jákobról szólva, hogy valóban az Ézsaunak a sarkát fogta. És ezért adták neki, ugye, hogy Ézsaunak is ugye a szőréről a nevet, Jákobnak erről azt a nevet, hogy sarkot megragadó. Nem akarok belemenni azokba a történetekbe, amelyek elmondják, hogy Jákob hogyan szolgált rá arra, hogy nem csak leleményes volt, hanem sajnos ügyeskedő is volt. Ugye az egy tálencsének az esete, amikor kihasználta Ézsaunak az étvágyát, illetve az éhségét, és egy tálencsér megszerezte az elsőszülöttségi jogot, itt bőven átment a határon. Tehát kihasználni a másik embernek egy testi vágyát, és kicsikarni a másikból valamilyen beleegyezést, akkor, amikor erre képes, hajlandó, ugye átment a határon az ügyeskedés mezeire tévedt, és hát ennek aztán itta is a levét. Aztán a másik, a még fontosabb történet, hogy amikor ünnepélyesen át kellett volna adni az édesapának az elsőszülöttségi áldást, akkor az idős apát, Izsákot is kijátszotta Jákob, beöltözik ugye Ézsaunak, és az édesanyja Rebeka segítségével eléri azt, hogy végül is az apa őt áldja meg, őre helyezze az elsőszülöttségi áldást. Itt meg már nagyon belement az ügyeskedésbe, és ezért is kellett innen Dél-Palesztinából egy 20 éves számüzetésre kényszerülnie Mezopotámiába, mert Ézsau meg akarta őt ölni, és ezért Jákobnak futnia kellett. Nem is erről szeretnék azonban beszélni, hanem arról a történetről, ami nagyon jól mutatja Jákobnak az állapotát, hogy mennyire küzdött ő egész életében ezzel, hogy a leleményesség és az ügyeskedés határát ne lépj át. És ez a történet voltak éppen Jákobnak a meggazdagodásának a története. Mózes első könyve 30. fejezetétől olvashatjuk el ezt a történetet. Csak annyit hadd mondjak el, hogy amikor Jákob elmegy, és itt Mezopotámiában otthonra talál Lábánnak a házában, akkor 7 évet szolgál a feleségért, akit végül is nem kap meg, Rákelt. Még 7 évet kell érte dolgoznia. De közben az idősebb lányt, Leát is el kell, hogy vegye feleségül, tehát egy igen kínos és borzalmas helyzetbe kényszerül Jákob, annyiban, amennyiben hát a több nejűséget választja. Sokan úgy gondolják, hogy kényszerből, de hát persze ő is tehetett volna sok mindent azért, hogy ezt ne kelljen választania. Na hát benne vagyunk abban, hogy 14 év eltelt, megvan most már a hozomány, ugye, amit bőven megszolgált a két lányért. De természetesen ezt a hozományt nem fizette meg neki, nem fizette ki neki Lábán az apósa, aki aztán a tipikus ügyeskedő ember példaképe a Bibliában. Hogy hogyan lehet még a rokonokból is kiszipolyozni azt, ami bennük van. De amit én itt szeretnék felolvasni önöknek, az, ami megtörténik a 14 év után. 14 évig tehát Jákob szolgál a két leányért. A két lányt megkapta, hatalmas nagy állatállománya van, Az após most elérkezettnek véli az időt, hogy fölajánlja, hogy most már talán valamivel díjazná a szolgálatait. Természetesen nem gondol arra, hogy ő pénzt adjon, vagy önmaga szántából valamit is adjon. A beszélgetést szeretném felolvasni, mert nagyon maian és nagyon modernül hangzó beszélgetés. Mózes első könyve 30. fejezet 27. versétől olvasom. És mondta néki Lábán, vaj, ha kedvet találtam volna szemeid előtt, úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr. Lábán beismeri tehát, hogy Jákob, mióta te itt vagy, és mióta ilyen jól dolgozol, mióta ilyen talpra esett vagy, tehát Jákob nagyon jó pásztor volt, nagyon jól értett a szakmájához, azóta valóban Lábánnak az állatállománya megduplázódott, és abban az időben ugye a Közel-Keleten, de hát ma is nagyon sok országban, sőt azt hiszem Magyarországon is, ugye az egyik legkönnyebb meggazdagodás az, amikor hát az állatállomány nagyon szaporodik, és hát óriási nagy bevételekre lehet így szert tenni. És ez be is vallja Lábán, hogy ő Jákobnak köszönheti ezt a nagy gazdagságot, és mondta, szabj bért magadnak, és én megadom. Tehát felajánlja azt, hogy most 14 év után már valamivel honorálni szeretném a munkádat. Szabj bért magadnak, és én megadom. Hogy Jákob mennyire küzdött azzal, amit ugye az előadásunk címe így mond, hogy hol a határ a leleményesség és ügyeskedés között. Ha Jákob valóban gonosz indulatú ember lett volna, vagy rossz indulatú ember lett volna, biztos, hogy tudott volna itt ügyeskedni, nem? Biztos tudta volna mondani azt, hogy mondjuk hát az állatállomány negyedét nem adnád nekem? Vagy tudta volna mondani azt talán, hogy hát nem tudom, minden most születő tizedik bárány legyen az enyém, vagy e félét. És nagyon gyorsan meggazdagodott volna Jákob. De hogy Jákob, aki nagyon sokszor beletévette a leleményességből az ügyeskedés területére, most nagyon szépen megmutatja azt, hogy ő tulajdonképpen mennyit küzd ezzel a jellemvonásával, és itt mennyire le tudja győzni. Tehát ezt mondja az apósa, szabj bért magadnak, és én megadom. Ezt pedig mondta, te tudod, mi módon szolgáltalak téged, és hogy mi vélet nálam a te jószágod. Mert ami kevesed volt én előttem, sokra szaporodott, és megáldott az Úr téged az én lábam nyomán. Íme, mikor tehetek valamit a magam házáért is? Milyen érdekes, ugye valóban Jákob tetrekészségének köszönhette, hogy idáig eljutott, de ő Istennek adott dicsőséget. Aztán megáldott az Úr az én lábam nyomán. Igen, én küzdöttem, fáradoztam, de nem magamnak tulajdonítom a sikereimet. Megáldott az Úr az én lábam nyomát. És azt mondja, hogy hát mit tehetnék most már a magam házáért is? Ugye a hozományt megszolgáltam, de most már itt van, ugye népes családja van már Jákobnak, mit tehetnék én a magam házáért is? És mondta Lábán, mit adjak néked? Tehát újra fölajánlja, szóval mit adjak néked? Tehát mondom, hogy kérhetett volna Jákob pénzt is, kérhetett volna hatalmas állatállományt is, de hogy Jákob mennyire küzdött az életében, ez ő nagyon jól tudta, hogy ő olyan sarkot megragadó ember, ő egy olyan ügyeskedésbe csúszni hajlamos ember, de mégis, hogy ő nagyon sokszor legyőzte ezt az életben. És a hit szavára hallgatott, és nem akart ő egy ilyen mesebeli királyfi lenni, aki annyira leleményes, hogy előbb-utóbb ügyeskedő lesz belőle. Nem. Ő ezt le akarta győzni. Ezért a következőt válaszolja erre a mit adjak nékedre. Felelt Jákob, ne adj nékem semmit. Juhaidat ismét legeltetem és őrizem, ha nekem ezt a dolgot megteszed. Nyájaidat ma mind végig járom. Minden petyegetett és tarka bárány kiszaggatok közülük, és minden fekete bárányt a juhok közül. És a tarkát és petyegtetettek a kecskék közül, és legyen ez az én bérem. És amikor majd bérem iránt eljövendesz, ami előtted lesz, becsületességemről ez felel. Ami nem petyegetett vagy tarka a kecskék, s nem fekete a juhok között, az mind lopott jószág nálam. És mondta Lábán, ám legyen, vaj ha te beszédet szerint lenne. Külön választotta azért azon a napon a petyegetett és tarkakosokat, és minden csíkos lábú és tarka kecskét, mind amelyikben valami fehérség volt, és minden feketét a juhok közül, és adta az ő fiainak keze alá. és 3 napi járóföldet vetett maga közé és Jákob közé, Jákob pedig legeltette lábán egyéb juhait. Kedves hallgatók, hadd kommentáljam egy kicsit ezt a dolgot. Jákob tehát nem pénzt kért, nem állatállományt kért, hanem a következőt kérte, hogy ő az állatok szaporodásából egy bizonyos részt megkapjon. Ezek voltak azok az állatok, amelyek petyegtetettek és tarkák. Ez volt a kikötés, hogy válasszák külön a nyájat, és ami a nyájban petyegtetett és tarka állat, azt lábán elvitte 3 napi járóföldre. Ott maradtak tehát a fehér és a fekete állatok, és lábán úgy gondolt, hogy ezzel ő nagyon jó egyességet csinált, mert hát ő kivette az állatállományból azokat, amelyeket Jákob kért magának, ő azokat elrekesztette, azért is vitte 3 napi járóföldre, hogy nem csak az, hogy ne lehessen összekeverni ezt a két nyájat, hanem azért is, mert hogy a korabeli hiedelmek szerint, hogyha a birkák meg a kosok meglátják egymást, ugye tisztes távolból, ugye a korabeli felfogás szerint így tudták megmagyarázni, hogy hogyan születhetnek például petyegtetettek, meg tarkák, meg csíkosak, amikor a szülők fehérek például, vagy feketék, és hogy akkor az állatok között mégis felüti a fejét, hogy a gyermeke már ilyen, meg olyan, meg amolyan. És ezért tulajdonképpen Jákob nem pénzt kért, nem állatállományt kért, hanem így lehetne mondani, és erről is van egy fejezet ebben a Farkas Henri könyvben, ezt így nevezi, hogy szerencse szerződést ajánlott. Ő bízott a maga tetrekészségében, a maga fáradozásában, a maga munkabírásában. Kérhetett volna az apósától természetes módon valami nagy vagyont és gazdagságot, meg is illette volna, de ő nem ezt kérte. Hanem ő azt kérte, hogy az apósa vigyel azt, ami petyegtetett és tarka, hagyja ott, ami nem az, ő legelteti tovább a nyájat, és biztos lesz majd azok között is olyan, ami születik bárány. Ugye voltak olyan bárányok, amik csak fehérnek születtek, vagy csak feketének, de voltak olyanok, amelyek petyegtetettnek és tarkának születtek, de hát ez persze kiszámíthatatlan volt, mert ehhez találkozni kellett a megfelelő hímnek és a megfelelő nősténynek. Nagyon sokan vizsgálták azóta ezt a történetet, ugye a genetika szempontjából, hogy Jákob mennyire érthetett a genetikához például. A matematika szempontjából, hogy Jákob mennyire érthetett ahhoz, hogy hát mekkora lesz az állatállomány majd, amikor eleve kiveszik a petyegtetettek és tarkákat, semmi abból nem maradott, hát akkor a szülőktől hogy fog mégis petyegtetett és tarka állat születni? Ugye érezzük, hogy ez az ember leleményes, de itt nem lépi át a határt. Ő a munkabírásában bízik, és abban bízik, hogy majd az Isten őt megsegíti. Ő tiszta lappal akar indulni. Ő nem kér semmit az apósától akkor se, hogyha az apósának kötelessége lenne neki adni. Ő vállalja azt, hogy most elindul a nulla pontról, és megmutatja azt, hogy tisztességes munkával, és Istenben bízva az ember a kicsiből elindul, de gondos, figyelmes, ott tartja a szemét a munkáján, akkor akár meg is gazdagodhatik. Nézzük meg, hogy mi jön ezután. És vett Jákob zöld, nyár, mogyoró és gesztenyevesszőket, és meghántotta azokat fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszők fehére. És a vesszőket, amelyeket meghántott, felállította a csatornákba, az itatóvájukba, melyekre a juhok inni jártak, szemben a juhokkal, hogy fogadjanak, mikor inni jönnek. És a juhok a vesszők előtt fogantak, és ellettek csíkos lábúakat, petyegtetetteket és tarkákat. Azután külön szakította Jákob ezeket a bárányokat, és a lábán nyáját arccal fordította a csíkos lábú és a fekete bárányokra, így szerzett magának külön falkákat, melyeket nem eresztett a lábán juhai közé. És lőn, hogy mikor a nyáj java részének volt párzás ideje, akkor Jákob a vesszőket odarakta a vájukba, a juhok elejébe, hogy a vesszőket látva fogadjanak. És mikor satnya volt a nyáj, nem rakta oda, és így módon lábánéi lettek a satnyák, a java pedig Jákobé. És felette igen meggazdagodott a férfiú, és volt neki sok juha szolgálója, szolgája, tevéje és szamara. És meghallotta a lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták. Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákob, és atyánkéból szerezte minde gazdagságot. és látta Jákob a lábán arcát, hogy íme nem olyan ő hozzá, mint annak előtte. Kedves hallgatók, tehát mi történt? Jákob nem tudta, hogy hogyan fog születni sok petyegtetett és tarkajú, de mégis bízott ebben, és amikor megtette ezt, hogy például mogyoró vesszőket, meg más fák veszélyét ilyen csíkosra lehántotta, és oda tette a vályukhoz, hogy ugye felidézze azok előtt, az állatok előtt, hogy milyen a petyegtetett és tarka. Ugye egészen biztosan nem tudjuk, hogy ez min alapult, de az biztos, hogy egy megfigyelésen alapult, és biztos, hogy azon alapult, hogy ő tudta jól azt, hogy az emberi világban is van, hogy nem biztos, hogyha az apának meg az anyának kék a szeme, akkor a gyereknek is kék lesz a szeme. Lehet, hogy barna lesz a szeme, vagy zöld, mert hát a nagyszülők meg ismerte ezt valóban, nem véletlen, hogy a tudósok rávetették magukat erre a történetre, ismerte ezt, amit ma genetikának mondunk. Az ismeretet, a tudását, és így megszaporította a saját nyáját, és hatalmas nagy gazdagságra tett szert. Én úgy gondolom, hogy Jákobnak ez a magatartása, ez nagyon jól példázza azt, hogy az ember nagyon sok minden tisztességes eszközökkel elérhet az életben akkor, hogyha használja az eszét. Használja és nem csak az eszét, hanem az Istentől megerősített, tehát hittel megerősített értelmét is. Nagyon sokszor az emberek irigyelik a gazdag embereket, és sokszor nem, hogy irigylésre nem méltók a gazdag emberek, hanem inkább sajnálatra méltók, mert nagyon sok ember nem úgy szerzi a gazdagságát, ami illendő lenne. De nagyon, nagyon sok esetben megtörténhetik az, hogy valaki szabályszerű módon, erkölcsösen, mindig munkára készen, és semmi fáradtságot nem sajnálva szerzi a gazdagságát. Ha elolvassák a történetet, később Jákob el is mondja, hogy én mindig dolgoztam. Ha a nyájból valamely jó elszaladt, vagy a farkas megette, én azt magamra vállaltam, azt a veszteséget. Nem azt mondtam, hogy az apósomnak a nyája, ezért ő vállalja a veszteséget. Tehát Jákob mindig becsülettel ragaszkodott ahhoz, hogy ami kár éri lábán nyáját, ő azt megfizeti. És így vívott ki magának egy viszonylag nagy gazdagságot, és nem lépte át soha az ügyeskedés határát. De Jákobnak ezzel milyen nagy küzdelme volt. Rögtön ezután azt olvassuk, hogy Jákob végül is elhagyja a Mezopotámiát, mert Lábán és a fiai annyira ellenségesek lesznek iránt, ha tudnék, gyűlölik őt. Ha valakinek jobban megy az életben, akár lelkileg, akár testileg, az irigységre el lehet készülve. És ez is így történt. És aztán el is jönnek, a lányok is beleegyeznek a futásba, Ráhel és Lea, mert azt mondják, hogy még amikor értünk szolgált Jákob, az apánk akkor se nekünk tette félre azt a hozományt, hanem maga szippantotta be. Tehát borzalmas módon zsarnok volt és ügyeskedő volt ez a Lábán. És amikor végül is eljönnek, és Jákob rászánja magát erre a hosszú útra, mint a Jabbók folyóig halad Arábia sivatagjában, és itt kél át a Jabbók folyón, és aztán a Jordánon, és jön le a szüleinek a vidékére, itt találkozik azzal a jelenséggel, amivel az egész életében félt Jákob. Tudnék, miért nem jött ő haza 20 évig Mezopotámiából? Azért, mert Ézsau a csalásaért bosszút forralt ellene. És Ézsau megfogadta, hogy ha Jákobot meglátja, hogy ha hazajön, akkor megöli. De Jákob végül is elszánta magát erre az útra, és most jön egy érdekes mozzanat, hogy amikor megtudja, hogy Ézsau jön elébe felfegyverzett több száz harcossal, tehát meg akarja torolni a 20 évvel azelőtti sérelmet, amivel Jákob elvette tőle az elsőszülöttségi jogot, akkor Jákob sajnos megint visszaesik az ügyeskedésbe. Ez egy parányi visszaesés, ez nem nagy dolog. De mégis, hogy egy ember mennyit küzd az életében ezzel, és egy ember, aki nagyon jól tudja, hogy hol van a jellemének a gyenge pontja, és azt legyőzi például egy nagyon rossz körülmények között, itt amikor meghallja, hogy Ézsau jön elébe, akkor hatalmas nagy állatállományt küldet Ézsaunak ajándékul, hogy lekenyerezze Ézsaut. És nem csak, hogy hatalmas nagy nemtén teve, meg birka, meg más állatokat, több százat küldet Ézsau elé, még közöket is hagy ki közöttük, hogy nagyon nagy impozáns legyen ez a felvonulás, hogy ha már más nem, ez levegye a lábáról Ézsaut. Most miért mondtam, hogy ez egy parányi dolog, ez az ügyeskedés, de mégis jellegzetes dolog. hogyha egy embert mi a gondolkodásának a megváltoztatására ezzel akarunk rábírni, hogy valahogy ügyeskedünk, valahogy úgy teszünk, hogy az az ember jobbról is, meg balról is be legyen kerítve, hogy csak A tudjon mondani, B-t ne. Szóval mondom, hogy nem, látszólag nem nagy a mozzanat. De mégis azt mutatja, hogy Jákob újra visszaesik az ügyeskedésbe, ami jellemezte őt 20 évvel azelőtt. És itt látjuk ebben a Jákob történetében, ami így is nagy történet lenne, hogyha csak idáig tárgyalnánk és olvasnánk el, hogy tulajdonképpen az embert mi tudja kigyógyítani az ügyeskedéséből. Mert mondom, a nagy bibliai szabály az, hogy az ember hitre, egyenességre törekedjen, de ne valami, hogy mondjam, ügyefogyott és alamuszi engedelmességre, hanem egy talpra esett, bátor, következetes magatartásra. Ha az ember erre törekszik, akkor biztos, hogy a leleményt sokszor meg kell, hogy engedje magának, és nem rossz a leleményesség. De akkor, amikor az ember átmegy az ügyeskedésbe, és például egy másik embert így akar valamire rávenni, hogy jobbról és balról körülkerít, hogy az a másik ember ne is tudjon már másképp választani, csak így, hogy hát most kinek a szíve ne indulna meg ezen, hogy ekkora állatállományt ad nekem az öcsém ajándékba, és ilyen gyönyörű felvonulással küldi nekem. Hát hogyan lehet ebből kigyógyulni? Ugye az igazsághoz hozzátartozik még, hogy hiába küld Jákob ennyi állatot, Ézsau nem akar hallani a békességről, tehát megy továbbra is Jákob felé, és itt a jabbók révén átviszi Jákob a családját egyik éjszakán a másik oldalra, ő viszont visszamegy a jabbóknak az északi részére, és ott elkezd imádkozni Istenhez, hogy Isten segítse meg őt, mert most már látja, hogy az életben nagyon nagy dolog a leleményesség, meg sok mindent elérhetünk vele, de amikor a leleményességben bízunk, ami már áthajlik az ügyeskedésbe, akkor szinte azt aratjuk, amit vetettünk, azt a rossz gabonát aratjuk, amit vetettünk, tehát az ügyeskedés sokszor az ellentétébe fordul, és az ember szinte lehetetlen helyzetbe kerül egy idő után, akkor, hogyha sokat ügyeskedik az életben. Kedves hallgatók, a Jákob története a Mózes első könyve 32. fejezete miatt nagyon nagy történet. Ez a fejezet a Bibliának egyik legnagyobb fejezete, a Mózes első könyve 32. fejezete, csak röviden mondom, nem akarom ismertetni szegről végről az egész jelenetet, történetet, hogy amikor Jákob imádkozik, megtámadja őt a sötétben egy ismeretlen férfiú, akiben Jákob később felismeri magát, az isteni küldöttet, tehát magát, Jézus Krisztust, mondja is a tusája végén, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, hanem arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az ilyen jellemhibákból is egyedül a megtérés és a hit tudja az embert kiemelni. Jákob, ha nem küzdött volna itt hajnal hasadtáig az isteni küldöttel, míg meg nem áldasz engemet, addig nem eresztelek el téged, akkor nem csak testileg nem tudott volna fennmaradni, hanem lelkileg is szétzúzódott volna az élete. Így azonban, hogy küzdött és visszaemlékezett Isten ígéreteire, amit a csalása után tett neki itt a bételi látomásban, és megígérte neki Isten, hogy megsegíti őt a hazafelé vezető úton, és teljes módon az Isten ígéreteibe kapaszkodott, és nem a saját ügyességét látta maga előtt, már semmit nem látott a maga cselekedeteiből és ügyességéből, letette az életét az Isten lábai elé. Küzdött azért az Istennel, hogy ne az legyen, amit ő akar, hanem az, amit az Isten kijelentett a számára. Az a jó terv, aminek ő most teljes egészében át akarja adni az életét. Tehát tulajdonképpen a Biblia szerint a leleményességből, az ügyeskedésbe áthajló magatartásból nem az emberi évtizedek, nem a tapasztalat segíti ki az embert, hanem a hitküzdelem. Az igazi megtérés és a hitküzdelem, amikor az ember látja, hogy igen, az életben sok mindenre eljutunk, és el is kell, hogy jussunk a tetrekészségünkkel, de az emberi erő és az emberi leleményesség, az, ha csak az emberre, önmagunkra tekintünk, akkor csődöt mond, és erre nem lehet számítani hit nélkül és Istenbe vetett bizalom nélkül. Van ennek a jákobi történetnek egy szinte ugyanilyen drámai párdarabja a Sámuel első könyve 21. fejezetében. Ez rövid a történet, mindenki elolvashatja otthon. Sámuel első könyve 21. fejezet 10-től a 15. versében Dávidról ugyanezt olvassuk a Szentírás lapjain. Dávid egy ízben arra az elgondolásra jutott, amikor Saul már évek óta üldözte, hogy elmenekül a filiszteusokhoz. Ugye, tehát a gyűlölt ellenséghez, a filiszteusokhoz menekült Dávid, ugye, akiknek a hősét, Góliátot legyőzte. És a filiszteusoknál, amikor ide menekült, elfogták, odavitték a király elé, és akkor Dávid érezte, hogy most egy pókfonálon függ az élete. Most mit csináljon? Rögtön mondták is, hogy nem, de te vagy az, aki Góliátnak a fejét vette. Hát rájöttek, hogy kiről van szó. Dávid a halál szélére került. És milyen megdöbbentő, hogy Dávid nem azt csinálta, mint előbb Jákobról olvashattuk, illetve elmondtam. Jákob Istennel küzdött azért, hogy másnap, amikor fölhasad a hajnal, akkor az Isten segítse meg őt, és meg is segítette az Isten, mert amikor jött Ézsau és látta a harctól bicegő Jákobot, akkor végül is kitárta a karjait, és megölelte az öcsét, és elfelejtette a régi sérelmet, a régi csalást. Jákobot megsegítette az Isten a hitküzdelem után. De Dávid nem ezt tette. Dávid úgy gondolta, hogy valahogy a saját emberi ügyeskedésével kell kivívni az életben maradását, és itt van ez a jellegzetes, illetve hát egy megrendítő történet, ahogy Dávid látja, hogy kiszolgáltatott a filiszteusoknak, nem Istenre gondol, nem Istenhez fohászkodik, hanem teljes erejével latba veti az emberi ügyességet. És mit csinál? Ugye őrültnek tetteti magát, folyatja a nyálát, lefelé a szakállán, folyatja a nyálát, mindenféle ákombákomokat írogat a falra, hogy azt higgyék, hogy megzavarodott. Na, tehát megjátsza az őrültet. A király, amikor látja, hogy Jákob ilyen állapotban van, rögtön el is bocsátja persze, mert azt mondja, hogy, illetve Dávid ilyen állapotban van, akkor látja, hogy így mondja a király, hogy van elég őrült az én országomban, nem hiányzik itt még egyel több. És elbocsátja, rögtön elküldeti az országból Dávidot. De mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy a Bibliában milyen finomságok vannak, és hogy tudjuk megérteni a Biblia teljes üzenetét, hogy itt nem fejeződik be ez a történet. Maga a történet befejeződik Sámuel első könyve 21. fejezetének a végén, de a történetnek a folytatása a 34. Zsoltár. Tudnék, akkor, amikor Dávid kiszabadul, és visszamehet az övéi közé, akkor az itt a nagy kérdés, hogy amikor hálát mond az Istennek, akkor vajon az ügyeskedését szóba hozza-e? Vajon annak tulajdonítja-e a sikerét, hogy azt mondja, hogy Istenem, köszönöm, hogy ilyen jó gondolatot adtál nekem, hogy őrültnek tétetve magamat, hát így ki tudom vágni magamat az ellenség kezéből. A 34. Zsoltárnak csak a legelejét hadd olvassam fel, ez így kezdődik. 34. Zsoltár, Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. A Zsoltár így kezdődik. Áldom az Urat minden időben, dicséretem mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljátok együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Kedves hallgatók, mit akarok mondani ezzel a Zsoltár részettel, hogy Dávid nem a saját maga ügyeskedésért mondott köszönetet. Dávid nagyon jól tudta, hogy idegen területre tévedt, hogy nem kellett volna ezt tennie. Nem kellett volna tennie azt, hogy a gyűlölt ellenséghez megy oltalmat kérni. Persze végső elkeseredettségében tette, mert Saul annyira üldözte. Nem kellett volna azt se tenni, hogy őrültnek tetteti magát, hanem Istenben kellett volna bíznia. Az, hogy az Isten ennek ellenére megmentette őt, azért mindenestül az Istennek mond hálát, és a kulcsvers, a harmadik vers, dicsekedik lelkem az Úrban. Nem azt mondja, hogy dicsekedik lelkem abban, hogy milyen jó képességeket kaptam az Istentől, hogy most így ki tudtam vágni magamat, hanem azt mondja, hogy dicsekedik lelkem az Úrban. Hallják ezt a szegények és örülnek. Kik ezek a szegények? Ugyanazok, akikről Jézus is utalást tett a hegyi beszédben, a boldogok, a lelki szegények. Itt is a lelki szegénységnek az alapvető értékét kell, hogy meglássuk, hogy a lelki szegénység az életben nagyon sok esetben segít. Akkor az ember látja, hogy mennyire erőtelen, mennyire szegény önmagában, és így teljes erejéből Istenhez fordul, és akkor az Isten valódi megoldást ad az embernek az életében. Lehetne még sorolni tovább a példákat, amelyek mutatják azt, hogy csak a komoly, őszinte, megtért hitű ember az, aki megállt tud parancsolni magának a különben pozitív leleményességből soha nem lép át a különben negatív ügyeskedésbe, ha azonban a hit megerőtelenedik, és az ember elveszi a figyelmét az Istenről, óhatatlanul önmagában akar bízni, és önmaga képességeivel akar szabadulást szerezni. Ezért befejezésül szeretnék néhány gyakorlati tanácsot és összegzést tenni az előadásnak a végén, és ez tulajdonképpen összegzése mindannak, amit ma szóba hoztam, és a történeteknél is elmondtam. Ugye a Biblia szerint az emberi élethez hozzátartozik az, hogy a kezünknél legyen a szívünk. És az emberi életben egy hívő embert ne arról ismerjenek meg, hogy nem kellőképpen gondolkodik, és nem kellőképpen tevékeny. Igenis, egy hívő embernek is a szónak az igen pozitív értelmében leleményesnek kell lennie. Nyitva kell, hogy legyen az értelme, nyitva kell, hogy legyen a szeme, de mindig kell kérnie az erőt az Istentől, hogy vajon az, amit ő eltervez, amit ő meg akar tenni, az mindig tisztességes, mindig becsületes, mindig benne van-e azokon a határokon, amelyeket előbb Jákobnál láttunk. A másik dolog az, hogy amikor nehéz helyzetekbe jutunk, és úgy gondoljuk, hogy most aztán valamivel kivágjuk magunkat, akkor egyetlen egy igére jó gondolni, ami Sámuel első könyve második fejezet 30. versében van, ez egy nagyon fontos Biblia vers, ez az 1 Sámuel 2.30, ami úgy szól, hogy ezt mondja az Isten, hogy aki nekem tiszteletet ad, annak én is tisztességet szerzek. Az ember bizonyos helyzetekben ne a maga ügyességére, ügyeskedésére számítson, hanem gondoljon arra az Istenre, aki előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. És ő előre látta azt a szorult helyzetet. Látta előre az Isten a Jákobnak is a rossz helyzetét. És nála megvolt a terv ahhoz, hogy Jákob hogyan szerezze meg az elsőszülöttségi áldást. Jákob le akarta rövidíteni az Isten tervét, ezért elkezdett a talentjével, elkezdett az apai áldással, mi mindennel ügyeskedni, és ezzel tulajdonképpen késleltette az Isten tervének a bekövetkeztét. Tehát amikor az ember türelmetlenségre hajlamos, vagy arra, hogy most már mikor oldódik meg egy dolog, mikor jut a végéhez egy dolog, akkor az embernek meg kell tanulni azt, hogy ha az Istenre tekintek, ha tisztességet szerzek az Istennek, akkor ő is tisztességet szerez nekem, és az ember ne türelmetlenkedjék, és ne háborogjon, hogyha valami túl gyorsan nem jön el az életében. Nagyon fontos dolog az, amire egyébként már beszéltünk az elmúlt előadásokon, Dávid mutatott példát, például Sámuel első könyve 17. fejezete szerint, hogy mennyire tudta ez Dávid, szóval mennyire nem az a jellemző rá, hogy ő őrültnek tettette magát, hogy akkor, amikor kiment a csatatérre és látta azt, hogy mi a helyzet a Góliáttal vivandó csata előtt, akkor Dávid tudott mindig az Istenre figyelni, és nem ügyeskedéssel jutott el odáig, hogy a paritjából kilőve a követ agyonsújtsa Góliátot, hanem minden egyes mozzanatnál az Isten segítségét kérte, akkor is, amikor levetette Saul vértjét, akkor is, amikor köveket válogatott ki a folyóvízből, akkor is, amikor kiállt a csatatérre. Szeretném még továbbá azt is hangsúlyozni, ami megint egy másik történet, de ezt már végképp nem akarom részletesen említeni, hogy az emberi életben a leleményesség az nem pillanatokra vonatkozik. Az egész emberi életben éberen és józanul kell élnünk. Éberen és józanul kell élnünk minden körülmények között, és erre a legjobb példa a József története, aki nem véletlenül volt Jákob gyermeke. Ő is leleményes volt. Nagyon érdekes mondjuk a genetika ilyen szempontból, hogy Jákobnak tulajdonképpen mindegyik gyereke küzdött azzal, amivel az édesapa is küzdött. Ott van például Ruben. Ugye Ruben, hogy elősegítse azt, hogy a családban gyermekáldás legyen, bizonyos mandragóra bogyókat gyűjt, és viszi ugye az anyjának, hogy majd a mandragóra főzet az a meddőséget el fogja mulasztani. Ez egy teljesen hibás döntés volt, és az ügyeskedésnek egy olyan neme, ami aztán hát ott bizonyos tragédiákba is fulladt Jákob négy feleségének az esetében. Aztán Júdára is gondoljunk, hogy Júda mit ügyeskedett, az meg egy még szomorúbb történet, a Júda története, ami hát egy erkölcsi vétségbe torkolik. De beszéljünk a pozitív dologról. József mindig tetre kész volt. József soha nem veszítette el a fejét. József mindig megtalálta azt a kis, keskeny utat, azt a rést, amelyen lehetett jót tenni. Gondoljanak csak például a Potifárnál végzett munkájára, hogy lehet, hogy ennyire ügyes volt, és ennyire leleményes volt, hogy egy idő után megteszik a ház gondnokának Józsefet. Vagy a börtönben, hogy rögtön megteszik a börtön felügyelőjének, szóval, hogy ennyire kedvességet talált az Isten előtt. Vagy amikor a hatalom polcára feljut. Ugye a ma sokat idézett mondás szerint akkor lehet megállapítani, hogy ki milyen ember, amikor hatalmat kap. De amikor hatalmat kapott József, és ott el tudta intézni, hogy a 7 szűk esztendő idején minden pontosan, tervszerűen ment, begyűjtötték előzőleg a termést, szétosztották a földeket, mindenki dolgozott az 1/5 adó befizetésével, szóval egy egész országnak az életét kézben tudta tartani. És lehetne sorolni tovább még az igazán hívő államférfiakat, József után Dánielt, Nehémiást, Esdrást és a többieket. Tehát, hogyha valaki Istenre tekint, ezt a két dolgot, hogy hit, igazán Istenre figyelő bizalom és hit, és az emberi erőknek és az emberi képességeknek a maximuma és ennek a kettőnek az összhangja mindig ezt meg tudja valósítani, és mindig ebben tud élni. És ezért ne ijedjünk meg attól, hogyha ha ilyen példákat látunk, hogy maga Isten nevelte arra, hogy leleményesek legyenek, például ugye a zsidó nép, hanem a mi életünkben is világosan lássuk azt, hogy Isten határozott, bátor, és az ő képviseletére alkalmas embereket akar választani magának, és Krisztus ilyeneknek mondta el a hamis sáfár példázatát, és ugyanilyeneknek mondta el Jézus Krisztus a talentumoknak és a gíráknak a példázatát is. Természetesen tudom, hogy több kérdés felmerülhet, életbeli kérdés, gyakorlati kérdés, nekem is még a vázlatom hosszú, de igyekeztem lerövidíteni, és az előadást egy zeneművel szeretném lezárni, amihez egy különleges emlékem is kapcsolódik. Ami felhangzik zenemű, az egy barokkori szerzőnek egy nagyon leleményes műve. A szerzőt így hívják, hogy Pachel Bell. És amikor először felfigyeltem erre a zeneműre, ez egy nyári táborozásunk során történt, amikor egy hosszú túra után az ember visszamegy a táborba, ugye izzadt, csatakos, fáradt, és megüti a fülét a zene. És ahogy ez a szép zeneszó megütötte a fülemet, arra jöttem rá, hogy ez a zene nem ér véget. Tudnék, hosszú volt. Hosszúnak tűnt. Nem hosszú különben, néhány perc az egész, de azért éreztem, hogy nem ért véget, mert az, amit az én botfülemmel nem tudtam fölismerni, hogy ez a zene állandóan ismétlődik. Ez egy olyan, mint egy kánon, ez ugye a szólamok, hogy lépnek be, ugye hegedűsök játszották, volt egy kísérő, tehát a három hegedűs ugyanazt játsza, csak bizonyos fázis különbsége, és ez a zene megy tovább, és ez ismétlődik. Hát erre a leleményre nem lettem figyelmes, ez ugyanolyan volt, mint amikor Babits Mihálynak olvastam egy versét, és aztán egy magyarázatot is róla, hogy milyen leleményes volt ez a Babits, mert olyan rímeket írt a versorok végére, amelyek önrímek. Tehát a rím az ugyanaz. És nem vettem észre, mert olyan leleményesen csinálta. A vers különben így hangzik, hogy engem nem látott senki még, és az évek suhantak, minden évben egy-egy fátyol hullott le rólam, mégis csupa fátyol a lelkem, és búsan hátrálnak az évek. Ugye senki nem veszi észre, hogy a négy rím az ugyanaz. Tudnék, most elmondom, hogy sorokban van tagolva. Engem nem látott senki még, az évek suhantak, minden évben egy-egy fátyol hullott le rólam, mégis csupa fátyol a lelkem, s búsan hátrálnak az évek. Most már tetszenek érezni, micsoda lelemény ez? A rím, ölelkező rím, és ez a rím, hogy évek, fátyol, fátyol, évek. Önrím. Hát az önrímet nem lehet elfogadni a művészetben, mert nem Tinódi esetében vagyunk, hogy vala, 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 vala. Ugye? És mégis önrímmel annyira leleményes, hogy elrejti a rímet az enjambemannal, tehát az átvonás, hogy nem ott végződik a sor, a gondolat, ahol a sor, nem vesz észre az ember is. Ugyanígy voltam ennél a Pachel Bellnél is, és mondtam ott a zenészeknek, hogy játsszák még ezt, hogy nem tudok rájönni ennek a zeneműnek a titkára. És utána elmondták, hogy hát lehet is látni, hogy nem tanultál zenét, ugye, mert hát arról van szó, hogy ez ugyanaz, csak te nem vetted észre, de hát ez maga az élet. Nagyon érdekes különben, hogy a nagy művek tulajdonképpen egy apró leleményekből indulnak ki. hogy ez a bizonyos téma az utcán hever. Nagy verses művek, de még hatalmasabb nagy művek, kis, apró leleményekből indulnak ki. Mennyire fontos nekünk gondolkozni, mennyire fontos teljes szívünkből ott lenni, tehát a szív tényleg legyen a jobb kéznél. Azt gondoltam, hogy Pahelbelnek ez a műve talán egy jó lezárása lesz az előadásnak, hogy talán önök észreveszik ezt a leleményt, de attól függetlenül ez a barokkori zenemű valóban az életnek a hatalmas titkáról beszél, az áramlásról, a fejlődésről, a kibontakozásról, az egészségről és arról az életről, amit az Isten tökéletes formában teremtett. És ezt meglátni és ezt kifejezni, ennyivel adózzunk a művészi leleménynek is, ha már az erkölcsi leleményről és annak negatív oldaláról, az erkölcsi ügyeskedésről beszéltünk. Tehát Pahelbelnek a műve hangzik fel.
Thank you.
hallgatók, köszönöm szépen a figyelmet, elnézést kérek a kezdeti fennakadásért. Az állók nevében a beszélgetésünket elkezdjük egy negyed óra múlva. Én számítok azért rá, hogy azért itt maradnak talán azok éppen, akiknek állni vagy kint ülni kellett. Ezt a termet talán ebben szeretnénk jobban kihasználni, mint az egyetemen, hogy a témáink előadása csak egy apropó, a döntő dolog a beszélgetésen van. Két hét múlva akkor 5 órakor és 7 órakor várjuk szeretettel Önöket. homályosan jelzett tekintete, ez szép. Ez hoz megváltozást Péterben, és aki teljesen föl van kavarva, még Illésnél is jobban fel van bojdulva, nem szép az, amit Péter cselekedett, hogy soha nem ismertem ezt az embert, átkozódva és esküdözve megtagadja az Urát. Ugye ez a belső meghasonlás üt át a Péter ábrázolásán Rembrandtnak. A festészet történetében talán a legmélyebb ilyen típusú ábrázolás, többször beszélt.